Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg, keresztény gyülekezet, Böjt vasárnapjára választott szentigét, úgy, amint azt megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetében, a 17. verstől kezdődően a következőképpen. Milétoszból azután elküldött Efezusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről és a mi Úrunkban, Jézusban való hitről. És most, íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok. Sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Eddig az Úr írott igéje. Urunk, szentelj meg minket igéddel, mert a Te igéd igazság. Amen. Kedves orosházi, ünneplő gyülekezet, a búcsúzás mindig nehéz. Az elbúcsúzás mindig fájdalmas és érzelemteli. Pedig életünk során annyiszor kell búcsúznunk, annyiszor záródik le egy időszak. Búcsúzunk iskolától, osztálytársaktól, barátoktól. Búcsúzunk a gyerekkortól. Búcsúzunk kapcsolatoktól, számunkra fontos dolgoktól. Búcsúzunk a családi háztól, búcsúzunk munkahelytől, közösségtől, egy csapattól, akikkel olyan jó volt együtt lenni, együtt dolgozni. És sajnos búcsúzunk a gyász fájdalmában is egy közeli baráttól, rokonunktól, szerettünktől, egy édesanyától, nagymamától, egy édesapától, nagyapától. A búcsúzás fájdalommal tölti el az embert. Egyrészt, mert lezár egy életszakaszt az életünkben. Valami elmúlik, valami véget ér, ami már soha többet nem jön vissza. Már soha nem lesz olyan, mint előtte volt, és a közös élmények emlékké válnak. Másrészt a búcsúzás mindig valami újnak a kezdetét is jelenti, és az új magában hordja az ismeretlent és a kérdést, hogy mi lesz ezután, mi lesz az életemmel, hogyan fog így folytatódni az életem, mi fog történni velem. Ott a kétség, az aggódás az ember életében. És jól emlékszem magam is erre az ismeretlenre, a kétségre, az aggódásra, amikor teológiai tanulmányaimat kezdtem. És igaz, hogy először csak 2 hétre kellett ott maradni Pesten a kollégiumban huzamosabb időre, de a búcsúzás, az új, az ismeretlen, a nagyváros, az egyedüllét bizony megviselt a kezdeti napokban, a kezdeti időszakban. És a mai igénk egy ilyen bensőséges és nagyon emberi történetbe enged bepillantást. Pál apostollal találkozunk ugyanis, aki búcsúzik az általa alapított efezusi gyülekezet véneitől. Véneitől. Nyugodtan mondhatjuk, búcsúzik a barátaitól, a munkatársaitól. Azoktól az emberektől, akikkel 3 éven át együtt szolgált, együtt dolgozott a gyülekezet épüléséért. És Pál apostol, aki élete során számtalan gyülekezetet alapított, sok missziói utat megtett, 1000 és 1000 kilométer volt a háta mögött, azért, hogy Isten igéjét hirdesse, azért, hogy gyülekezeteket hozzon létre, hogy gyülekezetet alapítson, és hogy prédikálhasson nekik a megfeszített Krisztusról, az evangéliumról. És erről a Pál apostolról sokszor csak annyit mondunk el, hogy hány missziói útja volt, hogy hány gyülekezettel tartotta a levélben a kapcsolatot. Pedig ha figyelmesebben olvasunk, ha beleéljük magunkat Pál apostol helyzetébe, akár azt is megmerem kockáztatni, hogy a történetek során, amikor Pált olvassuk, hogyha behunjuk a szemünket, és elképzeljük, hogyan élhette ezt át, akkor már a nagyon emberközeli és a nagyon személyes Pál apostollal találkozunk. És most erre kérek mindenkit. Éljük bele magunkat Pál apostol helyzetébe. A búcsúzásba, a történetbe. Pál sok éven át szolgált az efezusi gyülekezetben. Rengeteg közös emlékük gyűlt össze az évek alatt. A gyülekezet alapítása, a keresztény ember mindennapjait érintő kérdések, ünnepek, közös istentiszteletek, a nagy hajnalig tartó beszélgetések, az arcok, a mosolyok. Majd egyszer csak elérkezik a nap, amikor magához hivatja Milétoszba, a pár kilométerre fekvő Efezusból a barátait, a gyülekezet vezetőit, azért, hogy elbúcsúzzon tőlük. Pál nem tudja, hogy mi fog vele történni. Úgy köszön el a barátaitól, hogy fogalma sincs, mi vár rá. Nem tudja, hogy megéli-e az utat. Nem tudja, hogy átéli-e az utat, hogy mi lesz vele, csak azt tudja, hogy a lélektől kényszerítve mennie kell Jeruzsálembe. Ott ülnek tehát egy körben Pál apostol és a barátok, és felvetődik a kérdés. Mit lehet ilyenkor mondani? Mit lehet egy gyülekezet lelkére kötni? Mi lehet az a legutolsó és legfontosabb gondolat, amit útravalóként hátrahagy nekik? És kedves gyülekezet, engem komolyan foglalkoztat az a kérdés, hogyha egyszer itt kell hagyni a földi életünket, akkor mit hagyunk itt magunk után a következő nemzedéknek, a gyermekeinknek? Persze, sokan csináltatnak végrendeletet, döntenek az értékeikről, a vagyonukról, de most nem erre, hanem sokkal inkább egy lelki végrendeletre gondolok. Ha megadatna az a lehetőség nekünk, hogy utoljára, mikor elbúcsúzunk szeretteinktől, akkor visszaemlékezve, mi az az életünkben, amit átadnánk nekik? A sok intés, a bölcs útra való gondolat közül mi kerülne a legelső helyre? Ugyanakkor ehhez az szükséges, hogy mi magunk is vissza tudjunk emlékezni saját életünkre, és azt értékelve tudjuk átadni a legfontosabbat. De biztos, hogy visszatekintve minden eszünkbe jut az életünkből. Mindenre emlékszünk, ha visszagondolunk? Sajnos nem. Legalábbis önmagunktól emberileg nem emlékszünk mindenre. Mert az évek alatt felejtünk, elfelejtjük azt, hogy mi történt velünk, és azt, hogy ő mit tett értünk. És mégis milyen jó, hogy Isten minden helyzetben folyamatosan ébren tartja az emlékezetünket, és segít visszagondolni az életünkre. Egy imádságban, talán egy zsoltár részletben, talán egy énekversben, talán egy pillanatban, talán egy illatban folyton emlékeztet arra, hogy mi az a legfontosabb dolog az életünkben. És azt mondja, hogy figyelj csak, ezt tettem érted. És előjönnek az érzések, előjönnek a képek. Az első imádság még kiskorunkból, mikor először kulcsoltuk imára a kezünket. Az első beteljesült kérés, vagy amikor Isten először fogta a kezünket a nehézség idején, mikor örömmel, mosolygó arccal tudtunk neki hálát adni. És milyen jó, hogy ő folyton emlékeztet bennünket, hogy neki hol is van a helye a mi életünkben. hogy mit is adjunk tovább, hogy mi kerüljön a lelki örökségünknek az első helyére, hogy mit adjunk tovább a következő generációnak, egymásnak. Volt egy kedves ismerősöm, akit a teológián ismertem meg, ő pár évvel idősebb volt nálam, ő is lelkésznek tanult, majd 3 évvel ezelőtt egy nagyon súlyos, gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak nála. És már gyülekezetben szolgált, amikor életének az utolsó hetében írt egy körlevelet. Ő így búcsúzott el. És ennek a levélnek az utolsó mondata így hangzik. Talán nincs erőm már Isten tiszteletet tartani, de életemmel hirdethetem, hogy ki az, aki az egészen mégis meg tud tartani. Valóban ez a felismerés kerülhet lelki örökségünk legelső helyére. Az Istenbe vetett hit és bizalom az, ami megtartott, megtart és meg fog tartani bennünket. Ez az a felismerés, amit egymásnak át kell adnunk. Valóban lezáródnak életszakaszok az életünkben. Búcsúzások sorával találkozunk. Új és ismeretlen vár ránk. Talán kétségbe esettek a kérdéseink. Talán nem tudjuk, hogy mi fog velünk történni. Talán őszintén nagyon mélyen sóhajtunk fel az Úrhoz. Lehet, hogy bizonytalan helyzetbe kerülünk. De mégis pont ilyenkor van szükségünk a legbiztosabbra, akibe kapaszkodhatunk, aki tudjuk, hogy mindig ott van, aki tudjuk, hogy megfog minket, ha elesnénk. És hogy mennyire foglalkoztat bennünket a biztonság és a bizonytalanságnak a gondolata, azt jól mutatja egy felmérés, amit fiatalok között végeztek, és az volt a kérdés, hogy mitől tartanak leginkább az életükben. És az eredménye az lett, hogy a bizonytalanságtól. Attól, hogy bár tanulnak, hogy bár mindent megtesznek azért, hogy legyen végzettségük, de nem tudják, hogy lesz-e munkájuk. Nem tudják, hogy tudnak-e majd családot alapítani. Mint mondták, az a legnehezebb, hogy nem tudnak előre tervezni, mert nem látják a szükséges biztonságot az életükben. És a mostani helyzetben, még hogyha ezeknek a fiataloknak anyagi biztonságot nem is ígérhetünk, de azt el kell nekik mondanunk, hogy lelki biztonság ugyanakkor van az életükben. Az anyagi helyzet változik. Nagyon könnyen kerül az ember egy jó anyagi helyzetből egy bizonytalan helyzetbe. De a lelki békéjét, azt a biztonságot, hogy igen, Isten kezében tudhatom az életem, azt nem tudja megvásárolni. És pontosan ezért búcsúzik így Pál az efezusi gyülekezettől. Az utolsó mondatok egyike, amit útravalóul rájuk hagy, nem tudja, merre visz az útja, lehet az ismeretlenbe, lehet fogságba, lehet nyomorúságba, de ezt írja nekik búcsúzásul. Én mindezekkel nem gondolok. Sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Milyen jó lenne, ha valóban így tudnánk bizonyságot tenni. Bele kiáltani a világba, nem tudom, mit hoz a holnap, nem értem, miért és merre visz az utam, nem sejtem, mi Istennek a terve velem, de mindenen felül bízok az ő mindig megtartó kegyelmében és biztonságában. Így tesz bizonyságot erről az érzésről egy német evangélikus lelkész, őt Dietrich Bonhoeffernek hívták. Róla annyit kell tudni Bonhoefferről, hogy a Németországban a náci uralom alatt volt lelkész, majd perbe fogták, és bűnösnek, bűnrészesnek találták egy Hitler elleni merényletben. Letartóztatják és koncentrációs táborba hurcolják ezt az evangélikus lelkészt, majd 1945-ben a háborúnak a legvégén, pont mielőtt a szövetséges csapatok felszabadítanák a táborokat, maga Himmler személyesen ad parancsot Bonhoeffernek a kivégzésére. És Bonhoeffer az egyik imádságában így ír. Istenem, bennem sötétség, nálad világosság van. Magányos vagyok, de nem hagysz el engem. Elcsüggettem, de nálad van segítség. Nyugtalan vagyok, de benned béke honol. Keserűség van bennem, de nálad ott a türelem. Nem értem útjaidat, de neked van utad a számomra. De neki van útja a számunkra. És még ha most nem is úgy tűnik, még ha most céltalannak is látom az életem, még ha az anyagi bizonytalanság is nyomja a vállam, még ha a gyász fájdalmát is kell hordoznom ebben az időben, Istennek van útja a számunkra. És ez az út, még ha most nem is látjuk a végét, még ha nem is értjük az irányát, nem az ismeretlenbe, nem a bizonytalanságba, nem a vesztésbe, hanem pont a győzelembe és a diadalba vezet. És látva Jézusnak az elfogását, Jézusnak a szenvedését, hányan kiáltották fel, beleértve még a tanítványokat is, hogy Isten fiát halálra ítélik. Hát milyen út ez, amit Isten adott Jézusnak? A gyalázat, a szenvedés, a megvetésnek az útja. Milyen botrány, milyen botrányos végkifejlet az, hogy Isten fiát két lator társaságában megfeszítik a Golgota hegyén. Istennek zsákutcában végződött az útja, Isten vereséget szenvedett. Pedig valójában a legnagyobb győzelmet aratta, amit emberért csak tehetett. Igen, útja volt Jézus számára, méghozzá nem is akármilyen. Ő halálával és feltámadásával legyőzte a halált, legyőzte a kísértőt, legyőzte aggódásainkat, legyőzte félelmeinket, legyőzte zsákutcáinkat. És a böjti útban, ahogy lépdelünk előre a Golgota felé, és ahogy lépésről lépésre egyre közelebb jön, és egyre nagyobbá válik a golgotai kereszt, akkor az a kereszt nem az utunknak a végét jelképezi, hanem éppen az újnak, Isten útjának a kezdetét. A kereszt emlékeztet bennünket, hogy bármely élethelyzetünkben rátekinthetünk, és bármely élethelyzetünkben hirdeti a mindent ledöntő, a mindent elsöprő isteni szeretetet. Igaz, hogy most még a böjti elcsendesedés időszakában vagyunk. Igaz, hogy a húsvét ünnepére még néhány vasárnapot várnunk kell, de a keresztre nézve már most mondhatjuk, és már most tudjuk, hogy nem elveszettek, hanem a Krisztusban megváltottak, és győztesek vagyunk. Ezt imádkozzuk, énekeljük a lemenő énekként, megkezdődött énekünknek majd az utolsó verszakát, és fennhangon hirdethetjük. Legyen győzelmünk, add meg ezt, a diadalmas, szent kereszt. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Jézus Krisztus, hogy értünk is vállaltad a megváltás szolgálatát, és engedelmes voltál, mint halálig. Ébresz bennünk hitet és engedelmességet, hűséget és jó reménységet, hogy kereszten hozott áldozatod rajtunk ne vesszen kárba, hanem az üdvösségünk forrásá legyen.